erre megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák. Azt támadtam, így dobok a patanót, így szedem, ahogy ő 2000 után a szagatos streameken. Játékosok raklapnyi történelem újstatok. Ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, ekkora már túsz vagyok. A ritmus csak időzónát számítva lettorsz. Ha éjjel nem alszom, tudja, hogy játszik a Raptors. De a reggel melő, akkor egy napra nincs net, hogy majd elkapjak mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix. Marionát zsákol, te meg eldöntöd, miért nyíksz. Nessel a szansz, nekem egy örök fét is. Bár rég volt erre az agyam, felpörög mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni. Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry. Sok év után nagyon más, de elhinnéd el nekem. Több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Azt mondanám az életem, kosárlabda, elhinnél. A nyelvem pölök pattanó, ha a beat az NBA. Kerek vagyok, mint a Spalding, mit piszkálsz. Meg több kosarat kaptam nőktől, mint tavaly a Phoenix Suns. Mert az élet, mint a Spurs védelem bedarál. Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál. Ide nem jön rim, hogy egy D-taktikát kitalálhass. Jó GMC vagyok, beférek a kepp alá. Épp most dobtam rimből egy triplát. Nálad a labda, de hogy feldolgoz, time out kell. Nyílt egy folyosó, de te kint állnál inkább. És ha betörök, mint Adi DV-nél, az útból állj már el. A boker gyakorlás nélkül is simán elvisz, mert
not a game, we talking about practice.
A léted fade away, de a homályt miért unnád? Kár, hogy nincsen dupla vér, csak egy vég duplár.
Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött kivételesen Mayer György és Rédai Gábor. Szia Gyuri!
Sziasztok! Szia Gábor!
Itt most először is meg kell indokolnunk, hogy miért vagyunk mi ketten, mert hárman lettünk volna, de derék barátunknak, Zolinak valami nagyon durván közbe jött, és tényleg ilyen aznapos történet, úgyhogy én most nem tud itt lenni.
Ugye alattomos poén volt.
Igen, de szerencsére csak ő fogja érteni, vagyis hát mi hárman.
Derékba törte a podcastünket, az a lényeg.
Azért mégis írt nekünk, úgyhogy majd így ilyen szövegbuborék formájában jelen lesz a podcastben.
Írt, hát igen, legutoljára Tolkien írt ennyit.
Úgyhogy fogunk így Zolit olvasni most, mintha ilyen, nem tudom, milyen műnek a szerzője lenne. Mégis azonban ez itt az NBA-ről szól ez a podcast, és éppen azért nem érhet senkit meglepetésként, hogy a Dallastól búcsúzunk majd el, illetve a két nyugati párharcot harangozzuk be, és pont ez az oka annak, hogy nem tudtuk áttenni holnapra a sztorit, hiszen a nyugati párharcok közül az egyik már ma elkezdődik. Na de akkor azért mégiscsak a Dallastól kéne először elbúcsúznunk, és mielőtt még itt Zoli litániájának nekiállunk, azért el kell, hogy mondjam, hogy szerintem hatalmas csoda volt az, hogy a Dallas egyáltalán 7 meccsre kényszerítette a Clippers-t, és sokan, tehát olvastam az NBA Magyarország csoportban, Dallas csoportban, sokan kritizálták bizonyos döntéseit itt már a 7. meccsen Carlisle-nak, de már teljesen desperation time volt, tehát kétségbeesés, már mindent megpróbált, már Burke pályára került, stb. Ettől függetlenül az, hogy a Clippers gyakorlatilag két és fél meccs után megfejtette a Dallast, és hogy utána még egyet tudott nyerni a Mavs, az önmagában nagyon kevés edzővel sikerült volna, és egészen döbbenetes volt, ahogy ezt a Giant Ball-t előkapta Rick Carlisle, és valljuk be, hogy egy fél időn át rendesen működött is, és ez is elég volt ahhoz, hogy azt a meccset megnyerjék, úgyhogy én inkább megemelném a kalapom Rick Carlisle előtt, és szerintem kihozta a maximumot ebből a Mavsből. Ebben az idényben is, mert hogy nyilván az idény elején sérülések stb. Miatt nem voltak túl jók, de aztán utána egy élcsapatnak tűntek az utolsó két hónapban, és itt a rájátszásban is a Clippers kellemetlen és sokkal jobb ellenfél volt összességében, mint amint túl tudtak volna lépni.
Hát én azért nem voltam teljesen megelégedve Carlisle, de ez tény, hogy nyilván desperation van, és ő híres arról, hogy próbál ilyen váratlanokat húzni. Na de azért ezt a Treiberköt ne erőltessük a hetedik meccsen, amikor ugye az egész szériában nem csinált semmit. Tehát kicsit úgy éreztem, mint hogyha, nem tudom, Branson megfogta volna a lányának a segét, vagy nem tudom. Oké, Richardson minősíthetetlen volt, de azért Branson annyira nem volt förtelmesen rossz, hogy Treiberköt kelljen bevetni hetedik meccsen, aki legutoljára, ha jól emlékszem, a Bubble-be csinált értékelhető dolgot, és hát védekezésben egy akkora nagy célpont, hogy hihetetlen. Meg hogy nem tanuljuk meg tényleg, tehát a hetedik meccse sem azt, hogy ez nem a, azért tudod, az ilyen gimiben voltak még ilyen meccsek, vagy általános iskolában, amikor volt egy nagy, és majdnem mondta valamit, egy óriási nagy ember középen, és akkor próbáljuk neki löbbölgetni a labdát. Tehát ez az NBA-ben nem működik 2021-ben, hogy belöbölgetjük, és akkor majd valami lesz. Tehát amikor a ötödik turnover után, most nyilván nem ezen az egy meccsen, hanem összesítve az utóbbi 2-3-on, amikor már sokat játszott Bobán, akkor már nem kéne a 6., 7., 8. turnovert is összehozni ebből, hogy próbáljuk belöbölni neki. Ő annélkül is tud szerintem hasznos lenni, tehát kicsit jöjjön följebb, az elején ugye több jó asszisztja is volt, jó kátokkal.
Na jó, de ez mondjuk
sőt,
a belöbölt
labdákból. Akár még elvállalhat egy büntetőről is, egy esküszöm, egy középtávolit is, de ezt a löbölgetést, ez neki nem megy, mert nem elég agresszív, és nem tud olyan jól szílelni, és nem azért.
Abszolút értelek, de azért az elején meg pont ezekből a bejátszásokból és az azt követő kátokból született, azt hiszem 3 gólpassza például csak a 7. meccsen 4 perc alatt. Tehát
hát a kátokhoz nem kell, hogy bent mélyen kapja, és oda próbálják neki belöbölni.
Ez kétségtelen, és igen, tehát feljebb lehetett volna őt hozni. Nagyon érdekes volt az, hogy ezt a small ball-t jobb hián meg akarta büntetni Carlisle, és tulajdonképpen azért voltak időszakok, amikor ez sikerült, és nem csak Bobáról beszélek, hanem arról is, hogy érdekes volt az 5. meccsen, amit ugye megnyert a Dallas, hogy gyakorlatilag ez az óriás zóna, ez többé-kevésbé működött, de azért azt szerintem koncepcionálisan is előre tudhatta Carlisle és a Dallas is, hogy ez addig működik, amíg a Clippers azt a 2-3 dolgot be nem gyakorolja, amitől az összes támadásban üres triplájuk van, és ugye a 7. meccs az már ezzel
hát telt. A zóna az by definition egy olyan játék, most én nem vagyok, tehát majd megerősítő megcáfol egy kosárlabdát jobban ismerő, hogy azért az arra fel lehet készülni, hogyha tudod pontosan, hogy az ellenfél zónázni fog, akkor előbb-utóbb fel lehetne készülni. Meg hát
vannak olyan zónák nyilván, amik ezt kicsit megkavarják, összességében igazad van, mondjuk a 2-1-2-es zóna olyan, ami szerintem már a modern játékra kicsit jobban fel
jó,
van készülve.
Jó, azért nyilván egy Porzingisszel meg Marjanovic csak kicsit behatárolt a zónának a mobilitása, plusz ugye meg kell próbálni valamennyire a Lukát is bújtatni, mert ahol lehet nyilván pihentetni kell, tehát úgy azért nagyon nehéz, hogy marad, mit tudom én, egy... Ahhoz képest egyébként Finney Smith tényleg brutál jó volt, hogy azért védekezésbe itt neki ki kellett hajtani a lelkét, de hát ugye ezt egy-két meccsig lehetett játszani, ezt a Marjanovic Porzingis történetet, utána azért kiismerte a Clippers.
Abszolút, abszolút, tehát ezt már úgymond túltolta a Dallas. Ha mégis meg kéne kritizálni Carlisle-t, mondom én azért összességében nem kritizálnám meg, mert az ő húzása miatt nyertek egyetlen egy 3. meccset, de mégis akkor azt mondanám, hogy egyértelműen itt a végén már túltolta ezt, és nekem a Kleber Powell line-up, ami ugye egy
Powell,
ilyen...
Powell igen. Nekem hiányzott nagyon, igen.
Nekem is.
Kleber mondjuk nem is volt olyan nagy formával.
Hát jó, de figyelj, maga az a line-up...
Powellnek volt egy-két meglepően pozitív mozdulat, őt lehetett volna erőltetni.
Hát maga az a line-up ugye azt csinálta, hogy 1-5-ig gyakorlatilag tudtak vele switchelni. És az szemlátomást megfogta a Clippers meccseken át, tehát mindenképpen azt egy kicsit többet erőltettem volna. Na de kiesett a Dallas.
Én még nem engedném azért el ezt várni, nem ussza meg Porzingis ilyen könnyen ezt a dolgot.
Igen, csak egész szezonra akartam egy kicsit Porzingis szídni, de igazad van, nyugodtan elővehetjük a párharcra is.
Mert ugye többen mondták, hogy hát ugye ez ugye ebbe a meccsában, meg ebbe, meg így, meg úgy, meg amúgy a taktika, kevés labda jut neki, meg mit csináljon, hogy hol szeretné ő megkapni a labdát, tehát kb. Mert ugye triplára azért szerintem volt pár lehetősége, nem tudom mennyi volt az átlag, szerintem egy 4-5 triplát ráemelt meccsenként, de úgy kb. Neki mi lenne a játéka? Ugye az, mint ami régen volt, hogy nem is tudom, miből szerezte régen a pontjait, én már nem is emlékszem, pedig basszus, tavaly is 20 pontos játékos volt, igaz, hogy alapszakaszban nem néztem Dallas meccset, és rájátszást nézek most már jó pár éve, csak sajnos, mert nincs időm, tehát így egész meccseket, hogy ugye a Bubble-be már ugye sérült volt, azt mondja, csak az első meccsen játszott, vagy másfél, valami ilyesmi, hogy ők középtávoliakból nagy részt, mert hogy posztába viccen kívül Treibernek több esélye van mindenki. Tehát olyan szinten magasan van a súlypontja, és olyan szinten, azt hiszem pont Zoli említette meg ma a chatbe, a admin chatbe, hogy nulla, tehát még egy horog, egy szájba nem akarok csinálni.
Igen,
szóval
igen,
egy
igen.
Horogdobást legalább tehát megtanulhatott volna, mert különben mi? Tehát különben mi? Mert post-up játéka látszik, hogy nem lesz neki. Tehát nem fog felszedni lower body, meg izé törzsizomzatra még egy 8-10 kilót, mert nem fog mikor, hát 26 éves vagy
persze.
Őnek is soha nem lesz post-up játék, akkor legalább egy valami horog legyen, vagy tehát mi az elképzelés? Tehát mitől lesz Porzingis jobb jövőre? Sokat volt sérült, és akkor most végre most lett csak egészséges. Fantasztikus, de mitől lesz jobb?
Igen. Ez egy nagyon nagy kérdés, illetve ugye ezt már Zoli is mindjárt érinteni fogja, hamarosan hallhatjátok a kis litániát, de mindenképpen meg kell említeni Porzingist, mint védőt, hogy ő tavaly legalább ebben jó volt. Na most az más kérdés, hogy ugye ő dropbackben jó védő, amikor vissza tud húzódni a gyűrű alá, és az itt nyilván valóan nem működött volna alapból se, de most ez is elment, ez a dimenzió.
Rámentek elég sokszor azért, azt lehetett látni.
Igen, tehát itt most gyakorlatilag inkább vadászták őt, és ez viszont nagy baj, mert hogyha ez a dimenzió kiveszik, mert tudod, azt mondod, hogy igazából támadásban csak egy tripla dobó, aki néha, mert nem tudom, nagyon jól kezeli a labdát, középtávolít dob, vagy megveri az ellenfelét, hogyha nagy darab lassú embert raksz rá. Tehát ez egy ilyen közepesnél jobb támadó játékos lehet, hogyha jó dobó formája van, de ha emellé mondjuk jó védő, és védekezésben jó vele a csapat, akkor ez prima játékos. Csak hogy ez sincs most már.
Csak ugye nekem az is bajom a képivel, hogy ugye fejbe vannak gondok, és fejbe nem csak azért vannak gondok, mert esetleg ő nem tud fejlődni, mert még lehet, hogy ugye tud fejlődni, ugye sok jó pár embernél láttunk már olyat, hogy együtt játszik egy nagy sztárral, és ez a nagy sztár annyira mocskosul jó játékos, hogy bele tudja magát egy legutóbb helyezni abba, hogy mégse ő lesz itt a sztár, ugye, hogy képzelte ezt szerületileg. Nem is tudom, ki ilyen példa még, de biztos van sok ilyen példa. És akkor ugye, oké, el tudja képzelni magát B opciónak. Tehát ő még abba fejbe fejlődhetne simán szerintem, hogy visszavesz az egójából, és nem gondolja azt, hogy egyenértékű vagy hasonlóan nagy sztár lesz, mint mondjuk Doncic ebbe a csapatba. És akár visszavehetne még ugye valamennyit, és egy komoly, tök jó roleplay lehetne belőle. Csak ugye ott van neki még ez a 3 évre 100 millió dollár, és ugye a szurkolók szemében nem lehetsz roleplayer, amikor miattad nem tudnak mást igazolni, és ez is egy olyan csavar tesz fejbe a történetre, baszogatás faktorból, már elnézést, hogy ugye ez állandóan neki egy kognitív diszonancia lesz, és probléma, hogy 30 millió fölött keresel, akkor hiába vagy egy hasznos roleplayer, állandóan támadás célpontja leszel.
Most olvastam fel azt, hogy Zoli mit írt így az egész szezon búcsúztatóval kapcsolatban. Luka űrstatokat hozott, de talán jobban meg lehetett volna találni a balanszt a végtelenül magas usage és a többiek bevonása között. Viszont nélküle a pályán síralmas offenzív ratinget hoztunk, az egy játékostól való függés nem biztos, hogy rossz dolog, de kicsit át kell alakítani a keretet hozzá. Képi nagy kérdőjel, ha a csereértéke most ennyire fors, akkor inkább nem cseréled, és megpróbálod növelni az értékét. Jövőre a cél akkor is a hazai pálya, sőt második-harmadik hely, ha marad a keret, akkor is, ha lesznek változtatások. Ez a következő lépés a Mavs és Luka evolúciójában is. Lukától jobb fizikai forma kell, igen, egyébként azt akartam mondani, bocsánat, hogy kitérek itt, de ebbe a párharcba is azt hiszem, hogy 60% fölötti TS-re hozta az első félidőket, viszont 50% alattiakkal a második félidőket, azért ez nehéz máshogy magyarázni, mint hogy azért nem bírta végig a meccseket. Szóval jobb fizikai forma kell, és akkor akár már jövőre MVP lehet. Én a Kemba vonalat nem erőltetném, de még a McCallum vonalat sem. Hát a McCallum vonal nem biztos, hogy élne KP-vel, de ez a Kemba KP, ez már nagyon kering itt közöttünk is, és szerintem hamarosan a médiában is keringeni fog. Ugye a két gyakorlatilag csalódás, szarszerződés. Bár playmaker kell, de nem minden áron, inkább akkor jövő nyára csinálnék cap space-t, és elengedném ugye Hardaway Junior-t, ha borsos áron hajlandó csak maradni. Igen, ezek a kérdések, amik a Dallas előtt állnak, és főleg azért merülnek
fel. Nincs ilyen, ezt már mondtam az Zolinak, nincs ilyen Lukával a jövő gyárazás.
Igen.
Nincs szóval
itt ugye az a kérdés, vagy az alapállapot, hogy Luka Doncsicssal már idén is lehetne bajnokságot nyerni, én szerintem fizikai gondok ide vagy oda, ez teljesen egyértelmű. Szóval azt mondhatnám, hogy amit eddig láttam a playoffban, az alapján a legjobb játékos volt Luka Doncic. Konkrétan a legjobb. Jobb, mint Jokic, jobb, mint bárki. Szerintem Luka annyira megállíthatatlan volt itt a Clippers szériában, nyilván az első fél időben egészen űr extra, de őszintén szólva az, hogy valaki gyakorlatilag minden egyes támadásnál nál van a labda, vagy befejez összességében viszonylag jó hatékonysággal, vagy kiadhatatlan helyzetbe hoz egy csapattársát, és hogy ezt így 0-24 minden egyes possessionnél megcsinálja, ez a peak LeBron James-et idézi. Szóval én nem gondolom, hogy Luka Doncicnak a lehetséges további javulása az bármennyire is befolyásolja azt, hogy a Mavs bajnok lehet-e vagy nem. Mert még ennél is jobb lesz, akkor nem tudom már mit mondjak, de egy emberre ennyire tényleg nem lehet felhúzni. És érdekes, amit mondott a Zoli, hogy ez az egy embertől függés. Őszintén szóval, ha köré raknál egy jó védekezést, akkor lehet, hogy idén már bajnok lenne. Szóval én azt gondolom, hogy és egyetértve a Zolival, nem biztos, hogy rossz az, hogyha egy embertől függsz, ha ez az egy ember ilyen hihetetlenül brutális playmaker, viszont azon el kell gondolkozni, hogy befülöttek gyakorlatilag Porzingisszel, aki a védekezésnek lett volna az egyik bástyája, Richardson egész évben vállalhatatlan volt gyakorlatilag, megint csak a védekezés másik bástyája, és akkor ott tartasz, hogy Dorian Finney-Smith az a játékos, akire azt mondott, hogy most ő kell és maradjon is jó fit itt Doncic mellé, tehát én azt gondolom, hogy a legelső dolga a Dallasnak azt...
Pedig Hardaway még egész jó volt, csak ugye...
Igen, és még védekezésben se volt rossz. Az is kérdés, hogy neki viszont adsz-e 22 milliót mondjuk egy évre, de a legelső kérdés az, hogy ezt a védekezés dolgot ezt valahogy meg kell oldani, mert Rick Carlisle sem fog tudni csodát tenni minden egyes zónájával.
Ezt a Kemba dolgot én nem, tehát lejár egyébként egy évvel előbb, mint Porzingis, de mondom, nem, nincs ilyen 2-3 év bulvázás számolgatás Lukával, jövőre kell valami csapatot csinálni, mert különben botrány lesz, és akkor nem azt jelenti, hogy ő majd akkor szól, hogy cserét kérek, meg itt hisztizik, hanem ez olyan feszkót fog csinálni, hogy ez nem jó, tehát a Kembával nem lennénk előre, plusz hát ugye az védekezésbe is csak még nagyobb terhet tenne Doncsicsra, nem beszélve arról, hogy én, ha fogadnom kéne, arra fogadnék, hogy Porzingis inkább ez egészséges jövőre, mint szegény Kemba, de hát ez nyilván egy lutri.
Igen, meg ezek olyan fogadások, amiket akkor már nem akarsz még egy cserével is alátámasztani, szóval azt akarom mondani ezzel, hogy egyszerűen, hogy, amit Zoli is írt, hogyha nincsen normális értéke Porzingisnek, akkor inkább neki futsz vele még egyszer, és aztán akkor utána. Szóval én nekem elég gyanús az egész történetben az, hogy a Dallas nem igazán tudja majd ezt a keretet átalakítani a nyáron, vagy tényleg csak nagyon előre nem látható ilyen bravúrokkal. Az is ugye probléma, hogy Porzingis miatt már két picket leadtak, most már ott tartunk lassan, hogy akkor ilyen 26-os, meg 27-es pickeket kéne adogatni, és ezt nem azért akarod odaadni, hogy Porzingis elvigye valaki a nyakadról, hanem akkor ezt azért akarod odaadni, hogy még egy olyan darabkát szerez, aki egyrészt védekezésben is jó, másrészt pedig azokban a percekben, amikor Doncic nincs a pályán, nem ártana, hogyha legalább egy 100-as offenzív ratinget össze tudna hozni ez a csapat, mert ez a Clippers meccsek esetében azt hiszem 100 alatt voltak. Nagyon durva.
Jó hír, hogy 2025-est már tudsz adni.
Jó van, fasza. Igen, könnyítette
a helyzetet. A 23-as védettségét, ami gyűrben megy, igen.
Igen. Na, szóval ilyen helyzetben van a Dallas Mavericks. Nem olyan könnyű helyzet, mert egyszerűen Doncic túl hamar lett túl jó, és ezzel nem tud lépést tartani most a franchise, és nyilván nem azért, mert ők nem erre számítottak, hanem azért, mert befülöttek több dologgal is, és ebbe a Porzingis szerződés az nagyon durván benne van. Na,
azért annyiból van mozgástér, hogyha mit tudom én, Richardson esetleg olyan nappal kell fel, és nem hívja le a játékos opcióját, ugye neki 11,6 milliós player optionje van, ami a mostani játéka alapján ugye le kéne hívni, de azért ezen a piacon lehet, hogy ő kap egy még 2-3 millió, hát nem tudom, mit kap ezen a piacon.
Igen.
De igen, szóval sok nyitott kérdés van, ugye Hardaway is, hogy mennyit, meddig mész el, nagyon nehéz. De én megnézném, mert nem lehetem tudni, tehát Porzingisban azért szerintem sokan látnak még fantáziát, elég sok, hát nem sok, de van jó pár csalódott csapat, tehát meg kell nézni, hogy...
Fel kell mérni, így van.
Az, nem tudom, abból kell, tehát pozitívum az, hogy egészséges. Nézzük a dolgok jó oldalát.
Igen. Összességében csalódás a Mavs szezonja, egyébként még erre az egy kérdésre válaszol, hogy így, hogy tudod, hogy ötödik lesz a csapat, és első körben kiesik, ezt így előre aláírtad volna, vagy azt mondod, hogy nem, ez kevés?
Hát csalódásnak semmiképp sem nevezném, hogyha a szezon előtt mondod, hogy ez a vége. A 2-0-ás kezdés után mindenképpen csalódás, azt nagyon fontos megjegyezni, nem tudom, hogy erről esett-e bármilyen kontextusra bárhol szó, mert ez ilyenek el szoktuk sikkadni. Ez a csapat, javíts ki hát, ha emlékszel rá, 28-11-re vezetett? Vagy valami ilyesmi? Vagy majd közel 20 ponttal vezettek ugye a második meccs.
Több mint 20 ponttal azt hiszem, de lehet.
És akkor volt ugye, tehát Doncsicsnak a nyaksérülése az ugye a harmadik meccsen volt főleg, tehát a harmadik meccsen vezettek így, és a negyedik meccsen volt, ahol alig tudott játszani, mert nem tudott mit egyik irányba nézni, mert nagyon fájt a nyaka. Na most ez a harmadik meccsen történt ez a sérülés még valamikor az első fél időben, tehát ott is zavarta a másik fél időben. Tehát azért abban érdekes, hogy ez a mi lett volna ha játék, de hát nyilván ez sok mindenkire igaz, meg sok szituációra. De ugye, ha Luka ott nem sérül meg a harmadik meccsen, akkor ez akár még 4-0 lehetett volna Dallasnak. Nyilván ez most irreálisan hangzik, de a lényeg az, hogy azért a negyedik meccs tényleg azon ment el, és a negyedik meccs esélye azon ment el, hogy ő hát mennyi volt, 60%-os kb. Azon a meccsen?
Aha, igen, az
úgyhogy ez egy érdekes subplot még, volt. De visszatérve a kérdésedre, nem csalódás, mert ez a keret, ez hogy mondjam, tehát ezzel a kerettel ki az, aki egyáltalán még nyugati play-offba jutott volna, ha nem Doncsicsot rakod oda, a Lillard. Én abban sem vagyok biztos, hogy mondjuk Lillard vagy Curry ezzel a kerettel play-offba jutott volna. Uh-huh. Tehát ebből a szempontból nyilván nem csalódás.
Igen, én is.
Nem nevezem csalódásnak. A csalódás inkább egyes emberek játéka, név szerint Kristaps Porzingisre gondolok.
Hát meg George Richardsonra. Jó, figyelj, akkor a Clippers-szel menjünk tovább, és menjünk el ebbe a Jazz Clippers szériába. Azért maradjunk annyiban, hogy Tyronn Lue, mint egy csiga olyan lassan reagált már a Dallas elleni szériában is, és nekem az alapfelállásom ezzel kapcsolatban egyértelműen az, hogy a Clippersnek szörnyű meccsap a Jazznek szörnyű meccsap a Clippers, nyugatról a legrosszabb, mert a Jazz-t úgy tudod megállítani, hogy az összes pick and roll-juk ellen switchelsz, és ezt a Clippers tudja megcsinálni szerintem nyugatról úgy igazán egyedül. És hogyha bevetik a small ball-t, akkor ráadásul nincs olyan problémájuk, hogy Gobert majd megbüntet a posztból, vagy átdob triplából, tehát hogy ilyen nem történik. Úgyhogy szerintem nightmare matchup, már csak ezért az egy dologért is a Jazznek ez a sztori, viszont cserébe edzők terén Snyder két kategóriával jobb, mint Lue, és bármi, amit a Jazz kitalál, bármi, amire egyébként reagálni kéne, az rögtön előnybe hozza a Jazz-t. Úgyhogy ha valamiért nem lesz sima ez a széria, akkor azt gondolom, hogy ezért nem lesz sima. Mert most is láthattuk, hogy Lue kis hián kizúgott az első körben egy egyértelműen gyengébb csapat ellen, még akkor is, hogyha az egész playoff legjobb játékosa volt az ellenfélben. Most azért ilyen veszély egyébként nincs, tehát azért Donovan Mitchell tök jó, de messze van Luka Doncsicstól. Hát jó kérdés például az, hogy Gobert hogy tudják majd kihasználni, ki lehet-e, ilyeneken fog múlni ez a párharc. Milyen esélyeket látsz a Jazz oldaláról?
Én szerintem a Jazz egy dolog tudja, hogy mondjam, megakadályozni, de ők isnak tovább, az pedig Conley egészsége, mert már megint gondja van a hamstring. Mi a hamstring magyarul? Comb? Simán comb? Csak angolul szoktam használni. Maradjuk a hamstringnél, szóval ugyanaz a sérülése van, ami már így problémát okozott neki az elmúlt pár hónapban, és ez ugye Hardennek is hasonló van. Hardent azt tuti nem is látjuk már a Bucks ellen, szóval az is egy érdekes történet lesz, hogy Harden nélkül tovább tudnak el. Most én szerintem tuti nem lesz.
Aha.
Örülhet, hogyha a konferencia, ha tovább jutnak, örülhet, a konferencia döntőbe lesz.
Fél Gyuri, akkor te azt mondod, hogy ha teljesen egészséges lenne Conley, akkor teljesen biztos vagy benne, hogy a Jazz jut tovább.
Hát teljesen biztos, de igen, biztos vagyok benne, igen. Igen. Wow. Igen, pláne így, hogy azért itt azért Kawaiból szerintem elég sokat kivett ez a, hogy végig Lukát fogta, és még ugye támadásba is neki kellett vinnie, mert azért...
Akkor hozzá már érveket, Gyurikám, mert akkor feszüljünk egymásnak, én szerintem nem a Jazz jutna tovább.
Nyilván matchup szempontból ez nem egy jó matchup a Utahnak, de elég nehéz azért már a nyugati második körbe jó matchupot találni magadnak.
Kétségtelen.
Nem tudom, az Jazz szerintem azért underrated még mindig több szempontból, tehát ők a tavalyi rájátszásban is, ugye úgy egy Conley triplára voltak, ha jól emlékszel, szépen megfogalmaztam, szóval biztos emlékszel, hogy egy Conley triplára voltak, ilyen kiszédülő tripláról, attól, hogy megverjék azt a Denvert, aki utána ugye megverte a Clippers, és akkor nem volt ugye az akkori top scorerük, aki most mit tudom, második scorer, ugye Bogdanovics, szóval azért az nagyon-nagyon nem mindegy, tehát ő most van, ugye, jól tudom, egyáltalán nincs sérült, csak ez a Conley dolog, ami veszélyes, és én szerintem itt azért underrated nagyon, amit ez a csapat művel. Sokan azt hiszik, hogy ugye Gobert egyébként egy érdekes figura, mert én szerintem kb. Trae Young mellett, sőt Trae Young az inkább ilyen szurkolók által nem szeretett, de úgy játékosok által, és én úgy hallottam, hogy Gobert, aki az ilyen legkevésbé népszerű, nagyon szimpatikus figura, és nyilván ez valamennyire rányomja a bélyegét, meg úgy különben is ugye attól, hogy ilyen kis izének tűnik, ilyen sértődős, meg ilyen stiff, ilyen nem annyira mozgékony közben. Gobert szerintem kb. Az NBA történetének hát Bill Russell óta talán a legjobb kondiban lévő magas embere, és ez azért a rájátszásban nagyon nem mindegy, amikor ilyen 35-40 perceket is ott kell lenni és végig pörögni, mert ilyen magas, ilyen fizikú ember soha nem pörgött olyan szinten, mint Gobert, és bírta azt a pörgést végig. Tehát lehet azt mondani, hogy jaj, hogy Embiid meg Jokic mennyit dobott ellene, fasza, de Embiid meg Jokic az mindenki ellen ennyit dob, attól még nagyon-nagyon fontos, hogy hogy csapatvédekezés szintjén mennyire messze a legjobb védő az egész ligába Gobert, és mennyi olyan sok apróságot csinál, ami ugye lehet, hogy nem tűnik föl.
De megint csak ugye vissza a kérdésedre.
Nem tudnám igazából neked kifejteni, jobb csapatnak tartom a Utah-t, úgy, ahogy van. Jobb edző, Snyder, hát az ugye meg egyértelmű, azt te is mondtad.
Csapategységként jobbak, úgy érted? Vagy talentben?
Fejbe is szerintem fejben, jobbak, ha. Igen. Tehát itt azért George azért elég könnyen szét tud esni, ugye akkor, ugye mindig a Kawhi csapatokkal mindig az a baj, hogy te tudod legjobban, mint Toronto szurkoló, hogy kicsit ilyen különcként van, tehát most lehet, hogy ez összerázta őket, ez a 7 meccses győzelem, de én nem érzem azt, tehát azért a Utahban azért sokkal inkább van egy ilyen csapategység, még ha ott is ugye voltak gondok Mitchell-el, meg Gobert-rel.
Figyelj, a felsorolt érveit közül nekem, ami...
Nem sok érvet soroltam.
Igen, tehát nem sikerült túl sokat, de azért volt egy, amiben nagyon egyet kell, hogy értsek, ez pedig a fizikai történet, tehát az, hogy Kawhinál iszonyatos veszély az, hogy ő mondjuk ennek a szériának a második felére már kifullad, azért ezt...
Azért Royce O'Neal azért meg tud téged darálni, az biztos.
Hát, és egyrészt, másrészt pedig ugye nagy terheket kell folyamatosan cipelnie, és itt ennél a fordításnál is a Mavs ellen hihetetlen hatékony volt, óriásit játszott.
Hát meg teljesen más egy kispad, egy Dallas kispad, mint amikor kapod a nyakadba Jordan Clarksont, aki tüzel jobbról balról össze-vissza. Mm-hmm. Egyébként, by the way, azt tudtad, hogy Beverly nem sérült?
Tudtam, nem sérült, és nem játszik. Hát,
ezt ő keményen erre rakta ez a széria szegény.
Igen, bár hozzáteszem, hogy Beverly előkerülhet most majd Conley és Mitchell ellen. Szóval őszinte leszek, szerintem Mitchellnek lesznek nagyon nagy meccsei pontszerzés tekintetében, azért ilyen 40-12 ilyeneket nem vizionálok most, de a negyedik negyedre bármikor rá fogják dobni George-ot meg Kawhit, és azzal ő meg fog szenvedni. A másik dolog pedig, hogyha tényleg rájön hamar Lou arra, hogy itt is majd a small ball lesz a jó, mert szerintem itt is a small ball lesz a jó, és ezek minden pick and roll-ját elváltják a Jazznek, és a Jazznek egyeznie kell, szerinted úgy meg lehet verni ezt a Clippers-t. Tehát ha rákényszeríted a Jazzt, hogy Donovan Mitchellnek kell 60 pontot dobni, és közben te meg nagy valószínűséggel meg fogod teremteni a helyzeteidet, ha más nem, akkor Kawhi, de abból azért a triplák is meglesznek, mert Gobert nyilván nem lehet kikergetni, vagy nem akarja a Jazz kirakni a periméterre, akkor viszont tripláid is lesznek. Ezt a kettőt így egymás mellé helyezed, akkor ki az, aki valószínű?
Tudod, mi a vicc? De cáfolj meg abban, amit most mondok.
Na.
Most így, 2021, mi van ma, június 7-én, szerintem Gobert konkrétan hasznosabb támadójátékos, mint Porzingis. Oh. Tehát majd nézd meg, hogy ő mit fog küzdeni a palánk alatt, mit fog támadó lepattanókkal, és több pontot fog átlagolni. Hát mondjuk nem nehéz, mert mit átlagolt képi ebbe a szériába?
14 pontot, azt hiszem. Figyelj, nem csak, hogy több pontot átlagol, hanem alapból az, hogy csak az elzárásaival, amire az egész támadó rendszere épül a Jazznek, valószínűleg többet tesz hozzá, mint azzal, hogy Porzingis ácsorog, és egyébként most megnéztem, 33% alatt dobta a triplát, 8/27-et sikerült szállítani ebbe a szériába. Szóval igen, ez egy elég jogos felvetés. Azért azt hozzáteszem, hogy nem akarom én itt a Jazz esélyeit teljesen levenni a tábláról, mert a Jazznek viszont azt el tudom képzelni, hogy ők majd valamilyen szinten tudják fárasztani és fogni is Kawhit, és arra fogják kényszeríteni. Hát még olyan sok jó perimétervédőjük nincs, ez igaz. Royce O'Neal nyilván az, akit itt elő kell venni. Arra fogják kényszeríteni azért a Clippers-t, hogyha lehet, akkor a kiegészítők verjenek meg, és ne Kawhi. És az ezzel a bajom mondjuk, hogy ezt a Clippers kiegészítők elég gyakran meg is teszik, hihetetlen, hogy hogy dobják a triplát idén, és azért ebből most
jó,
már
jó, azért Terence Mann, azért szerintem azért előtte a puskaport.
Szerinted az egész playoffra?
Hát...
Figyelj, elég egy jó Terence Mann.
Akkor elég nagy szégyen tőletek jött, vagy honnan került oda?
Nem, szerintem ő második körös se a Clippersnek.
Ja, sajátja volt?
Én úgy emlékszem.
Akkor keverem, nálatok ki volt nálatok, aki ilyen letartóztatós sztoriba volt?
Az, igen, Terence Davis-szel kevered.
Ja, igen.
Ő Sacramento-ba ment el.
Igen, Mann a saját pick volt, igen.
Na most, elég egy jó Mann meccs, elég egy jó Reggie Jackson meccs, elég egy négy triplás Batum meccs ahhoz, hogy ezek tényleg megtörténjenek, ezek a dolgok.
De ezek nem az, hogy jó meccs, ez üres triplákat dobáltak, mert hogy mondjam, tehát a zónázott a Dallas azért a Utahnak sokkal komolyabb védekezése van, mint a Dallasnak.
Igen, de igen. Oké, ha Zubac pályán van, akkor oké, de hogyha ő nincs pályán, akkor szerintem igenis lesznek üres triplái a Clippersnek. Hát a Clippers 5 out-tal fel tud állni, mind az öten tudnak majd triplát dobni. Egyszerűen ez lesz a baj, hogy Gobert védekezése nem érvényesülhet akkor, hogyha nem támadod a gyűrűt, és a Clippers szinte egy egész szériát le tudott gyűrűtámadás nélkül.
Én ezt értem, de akkor is más csapat lesz védekezésben.
Ez igen, jobb lesz védekezésben, egyetértek.
Meg megint csak visszatérünk oda, ugye, hogy van idő felkészülni, tehát az elmúlt 4-5 napban, vagy lassan már egy hétben iszonyatos sok filmet nézhettek, ugye, amit a tovább jutott a Jazz, szépen nyugodtan fel tudta készülni azért erre a Clippersre.
És pihentebbek, és ez tényleg kulcs lehet. Tehát én ettől, ha valamitől féltem úgymond a Clippers-t, pedig valószínűleg nem árulok el nagy titkot, hogyha szívem szerint amúgy a Jazznek drukkolok, de hát ez most az elemzésbe nem szabad, hogy beleszóljon. Szóval ha valamitől féltem a Clippers-t, akkor az egyértelműen ez, hogy ledarálta őket ez a párharc, és most egyből kezdhetik az újat. Meglátjuk, hogy meddig tart ki az erő, mert ha nem tart ki, akkor az lesz, hogy a végén simán akár fordít a Jazz. Én azért most mondanék egy tippet, én szerintem a Clippers 4-2-vel tovább fog menni. Gyuri?
Én egy 7 meccses Utah győzelmet várom.
Adom. Tehát az az igazság, egy hetedik
egyébként meccsen már Jazz-re fog menni. Még ugyanúgy drukkol a Utah-nak, mint te, az Adam Silver lehet, mert szerintem az álma egy Utah Jazz Milwaukee Bucks nagy döntő. annál tényleg, tehát a két legkisebb piac talán.
Igen, de még a New Orleans meg a Memphis így jelentkezik, de más nekem se jut eszembe. Jó, oké, akkor viszont most térjünk át egy olyan párharcra, ahol ismét Zoli ilyen szövegbuborék formájában meg fog jelenni a podcastünkben, ez pedig a Denver és a Suns párharca. És akkor most nem akarom magamhoz ragadni még a kezdeményezést sem, hanem mondd el, hogy szerinted mi az, ami döntő faktor lesz, vagy érvényesülhet a két csapat között? Van-e valami, ami nagyon kiszúrja a szemed, úgymond?
Így, ami első eszembe jut, az, hogy DeAndre Ayton milyen gyorsan fog kipontozódni, de komolyabban megkérdezve, mennyire fogja ugye falt nélkül lehozni ezeket a dolgokat, mert azért az ő rutinjával egy ilyen vérszemélyes Jokicsot fogni, az nagyon-nagyon-nagyon necces lesz. Mm-hmm. És ugye ki is van ott? Kaminski? Vagy ki van még a
hát igen, Kaminski meg Dario Saric a két cseremagasod.
Hát Saric az édes kevés lesz ide méretbe. Aki szóval jöhet az Kaminski. Hát igen, hát ez ebből lesz nekik gondok, uh-huh. Hogyha Ayton nem bírja ezt falt nélkül lehozni.
Hát konkrétan annyira egyetértek, hogy messze ez lehet a széria legnagyobb döntő faktora, mert hogy a Sunsnak egyébként Ayton támadásban is nagyon fontos. Hát azzal kezdeném, hogy a Sunsnak nem lesz olyan problémája, hogy rárakod Gordont valamelyik kisemberre, és akkor úristen szenvedni fog. A Suns mind a két kicsie, Booker is és Paul is örömmel, sőt saját indítatásból is elkezd pick and rollozni, és messze nem ájzózik annyit, mint amennyit Lillard tette. És éppen ezért az, hogy most Gordont oda tudod rakni, vagy Campazzo-t rájuk tudod rakni, én egyáltalán nem érzem azt, hogy ez ilyen hű, de nagy előny a Denvernél. Cserébe viszont az, hogyha megpróbálod duplázni ezeket a kicsiket, főleg Chris Paul úgy berakja a palánk alá Aitonnak, hogy onnan pedig Ayton nem hibázik. Szóval én alapból azt nem látom, hogy ha csak Aitont ki nem tudja szedni a Denver, akkor a Denver hogy védekezné le ezt a Suns-t? Jobban, mint fordítva. Mert a száznál meg látod azt, hogy sokkal jobb védekezést fog a pályára rakni, mint a Portland tette. De mérföldekkel jobbat. És ez a Lakers elleni széria, ha egy valamit bebizonyított, az az, hogy a Suns fantasztikusan tud védekezni itt a playoffban is. És ez tényleg úgy tűnik, hogy nem csak egy alapszakaszra szóló valami volt, hanem egy playoff védekezés is. És oké, a Lakers nem valami jó támadó csapat, már alapból se, hát még így félig sérülten, de összességében én totál úgy látom, ha Ayton pályán tud maradni, akkor itt a Sunsnak nem lenne szabad akár 7 meccsig engedni ezt a szériát.
Igen, ez egy nagyon nagy ha. És ugye, ha Jokicot duplázni kell, akkor az már tényleg egy megállíthatatlan támadógépezetté alakítja a Denver. Azt tény, hogy ők se fogják tudni megállítani a Phoenixet, tehát lehetnek ebből érdekes meccsek. Amit én még nagyon-nagyon-nagyon kiemelnék, és ezt el nem tudom mondani, mennyire várom, az szerintem sejted, mire akarok kiutatni.
A Bridges Porter?
Nem.
Pedig szerintem sokkal, az nagyon érdekes lesz.
A Campazzo Chris Paul cica harcra, ahol valószínűleg ki fogják kaparni egymás szemét, az nagyon szórakoztató.
Ó, értem. Hát az lesz, és...
Nem, de tényleg a két kis keci törpe, az meg fogja ölni egymást. Na, de viccen kívül, tényleg kiszámíthatatlan ugye továbbra is, hogy Portertől mit fogunk kapni, viszont Gordonnak valahogy meg kéne próbálni a minél több screenen átbújni és tapadni Bookerre, ami nem tudom mennyire lehetséges.
Jó kérdés. Gordon azért jobb egy az egy védő, mint besegítő védő, ugye a fordítottjából több van a ligában, de Gordonnál ez a helyzet, hogy ő azért egy az egybe jobb. Figyelj, most alapból azon gondolkozom, hogy Bridges szerintem akár meccsekre vagy fél időkre le tudja teljesen radírozni majd Michael Porter Jr.-t. Én ezt nem tartom kizártnak.
Ne, attól függ, hogy Porter fejbe mennyire...
Mert most Portert ki, vagy Matt Bridges kire rakod rá?
Egyébként, bocs, szerintem pont ő nem jutott eszembe. Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy képi is olyan, hogy meg tudja, hogyha olyan iszonyú jó a másik játékos mellette, akkor visszatudni az egójából is, és tudja értékelni azt, hogy jó játszott mellette. MPG volt a másik, akire gondoltam, hogy ő is kicsit így kezdett ebbe a Jokicsos sztoriba belenőni, tehát kurvára már felveszi azt, hogy tényleg ő itt az atya úristen, és mennyire jó vele együtt játszani, nincs ez az arcoszkodás már, mint tavaly, ez hogy kellett azért egy ilyen Jokics.
Igen,
hát különben MPG azt tavaly még csak úgy tudta elképzelni az életét, hogy ő a sztár.
Igen.
Na, tehát nem tudom, én a Denvernek szurkolok, de hát most lehet, hogy ismétlem én magam, de itt is ilyen hétmeccses nüanszokon múló dolgot várok, mert azért ez a Phoenix azért kijöhet itt a rutintalanság, tehát mondom, hogyha tehát ott dől a dominó, hogyha Aiton nem tudja fogni Jokicot, mert ugye mondom, ott van Kaminski, ott van Saric, és akkor onnantól kezd a duplázás, és akkor onnan csúszik minden szét a védekezésbe.
Azt sem tartom kizártnak ilyen esetekben, hogy akár Crowdert is még meglátjuk Jokicon, tehát most lenne egy fogadásom, hogy az Aiton kipontozódásoknál ez meg lesz, és magukat a sérüléseket szeretném, hogyha ide vennénk, mert hogy két nagyon érdekes faktor van. Az egyik az, hogy a Sunsnak azért a nagyon hatékony támadása, az a szó minden lét létező értelmében most már Chris Paul vállán nyugszik. Olyan régóta készültem, hogy ezt bemondjam. És a másik pedig, hogy az érdekes lesz, hogy a Denverbe visszajön majd Dozier és Borton a hírek szerint, hogy ilyenkor, tudod, van az, amikor visszajön ez a két játékos, és nem tud hozzárakni egyből, hanem inkább elvesz, mert nincs benne abba a playoff groove-ban, hogy úgy mondjam, amiben a többiek, és még esetleg nem tökéletes fizikai állapotban van, még ugye nincs meg a meccs szám az elmúlt hetekből, a kosárlabda állapota sem jó, és van, amikor ez inkább hátráltató tényező, és
jó,
nagyon nehéz visszajöveszteni.
Jó, ez támadásban igaz lehet, azért védekezésben akkor is nagyon fontosak mind a ketten. Tehát...
Hát az mondjuk biztos, igen, főleg ezek után, amit Portland ellen láttunk. Szóval ezek a sérülések még meghatározóak lehetnek, Chris Paul majd milyen állapotban lesz, a visszatérők tényleg tudnak-e segíteni. Igen, ez fontos lesz. És amit mondtál, a rutin az meg egyértelműen a Denver oldalára billenteni a mérleg nyelvét. Ugyanakkor szerintem mind a matchup, mind azt mondanám, hogy az ösztalent az meg azért inkább a Suns oldalára. És éppen ezért én meglepődnék, hogyha 6 meccsnél tovább tartana ez a párharc, 4-2-es Phoenixi továbbjutást tippelek, és tippelj te is, vagy még függ hozzá, amit akarsz, aztán Zoli gondolataival le tudjuk zárni majd ezt a podcastet.
Nem tudom, olyan nehéz tippelni, mert én Denvernek szurkolok.
Úgy nehéz.
Szóval így nehéz objektíven tippelni, de akkor legyen egy hétmeccses, és akkor ez az baj. Nem, figyelj, visszatér Barton, formába lendül, ami abszolút nem jellemző rá, tehát sokkal valószínűbb, hogy újra megsérül. De mondjuk én arra tippelek, hogy visszatér Barton, hasznos lesz, és hétmeccsen további Nuggets, mert mit tudom én, a Phoenixi fiatalok összeszerencsétlenkedik magukat, és Jokicsal nem tudnak mit kezdeni állítanék. Legyen valami ilyen izgalmas történet.
Jó, hasonló következtetésre jutott Zoli is, aki azt mondja, a Jokic-Aiton matchup, Aiton meglepően domináns mindkét oldalon Joker ellen az elmúlt 6 meccsen, de a szerb szerintem más állatfaj a playoffban, on peace, hogy minden idők legjobb playoff performer legyen. És azért azt várom, hogy ezt a matchupot dominálja az alapszakasz előzmények ellenére. És ha ez megtörténik, szoros párharc lehet. Ha Aiton nagyjából tudja meccselni, nehéz elképzelni, bár 3 alapszakasz meccsen is ez volt, és 2-1 lett a Nuggetsnek rohadt szoros meccseken. Amit várok, kőkemény 6-7 meccs és Campazzótól meglepően jó teljesítmény. Felpörök CP3 ellen, Nuggets 7 meccsen a tippem.
Ó, nem is olvastam, ez tök jó.
Na, tehát akkor igazából ti ketten Nuggets 7 meccses
továbbítást. De azt mondd már ennek, hogy jutott ide a Phoenix, hogy most megnézem a keretet gyorsan, hogy az a Kaminski az egyetlen cseret, oké, Saric, de hát jó, de Saric csak úgy oda került valahogy a center posztra.
Hát de várjál, Gyuri, most érted, itt az a probléma, hogy lement ez a...
Kaminski ilyen izé volt, lement egyszer téve, és akkor vissza lett véve a waiverről, tehát ilyen 10 napos játékos.
Igen, az a probléma, hogy lement úgy az alapszakasz 3/4-e, hogy Saric-sal a pályán valami fantasztikusak voltak, és az egész Suns pad egyszerűen szétírtotta az ellenfeleket. És amikor ennyire jó Saric, akkor nem biztos, hogy mondjuk a buyout piacon, vagy a csere határidőnél azon gondolkozol, hogy hú, de jó lenne egy biztosíték. Így is megszerezték
Kaminski. Hát azért szokott mindenki a playoffra, aki komoly playoff csapat mindig begyűjt egy ilyen faultoló bengát magának okay, a kispadra.
Konkrétan Kaminskit sikerült begyűjteni, igen. Ez lehet még probléma. Sőt, ebbe a bárcba ez lehet a fő probléma.
De például Langston Galloway olyan szinten fölösleges ebben a csapatban, amikor ott van Javon Carter, meg ott van még Ethan Moore is, tehát hogy mondjam, elbírt volna ez a keret egy nagy darab embert.
Ezzel egyetértek. Azért is szavazok azokon kívül, amit mondtam arra, hogy itt a Suns fog jobban érvényesülni, mert szerintem, hogyha Jokic fantasztikus statokat hoz, az még nem garantálja azt, hogy a Denver minden meccsen 120 pontot dob. Egyáltalán nem. Nem csak ezen múlik az, hogy a Denver jól dobjon. A kiegészítőknek a jó dobó formája az, hogy mondjuk Porter Junior időnként egy 20-as, 30-assal beköszönjön, az azért ebben benne van, és szerintem erre teljesen alkalmas a Suns, hogy ezt a faktort levegye a széria nagy részében. Úgyhogy összességében megint csak arra a csapatra szavazok, akinek több eszköze van a másikkal szemben.
Én egy dolgot szeretnék kérni, és egy dologért imádkozok, hogy soha, semmilyen körülmények között már ebben a rájátszásban ne dobjon rá Paul Millsap triplát, mert minden alkalommal fölsikítottam a monitor előtt, amikor beleállt egy triplába, tehát nem, ez már elment ez a vonat, rejtsük el.
Hát lehet, hogy Millsap ebből a rotációba is lassan kikerül, az a durva.
Ámen. Egyébként Green nagyon szépen játszott.
Igen. Ez igaz, és érdekes lesz a padok csatája is, mert most hirtelen lehet, hogy a Denver lesz már mélyebb. Amit soha nem gondoltunk volna erről a két csapatról, mert a alapszakaszban a Suns padja az kb. A legjobb volt a ligában, a Denveré még az egyik legrosszabb, és most ott fogunk tartani, hogy egy teljesen playoff formában lévő Denver pad, legalábbis támadásban, érkezhet majd a playoffra, sőt már az alapszakasz végére is teljesen ilyen Betlibe forduló Suns paddal szemben, de azért nyilván itt a rájátszásban megint csak voltak jó teljesítmények, tehát Cameron Payne-t csak kiemelni lehet a Lakers elleni széria során is, úgyhogy ez azért egy érdekes faktor lesz, amit érdemes figyelni, mert igenis ezek a csapatok hajlandóak még a második körben is rendesen rotálni, meg szükség is lesz rá, azt gondolom. Na jó, Májár György, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
Nagyon szívesen köszönöm a kívást.
És akkor, kedves hallgatók, nektek pedig azt üzenhetem, hogy most már legközelebb ismét Zolival, valószínűleg csütörtökön jövünk, és sorsolunk egy könyvet, azt addig nem is árulnám el, hogy miért, de annyit mindenképpen segítek, hogy a sportkönyvek.hu-n érdemes körülnézni, a Patreonjaink között, úgyhogy ebben a hónapban nem csak azt a bizonyos buszos pólót sorsoltuk ki, hanem még egy könyv is érkezik, úgyhogy ezért is érdemes minket támogatni patreon.com/keleten-nyugaton, és remélem érdemes minket hallgatni itt a playoff alatt is, igyekszünk tényleg itt fenntartani a tempót, szerintem csütörtök magasságába jövünk legközelebb, addig is minden jót nektek, sziasztok!